Tavaszi vagy nyári offenzíva, most már ugye a nyár végéhez közeledünk, de úgy tűnik az elmúlt pár órában, hogy a Donbass környékén, a Donetsk régióban egy komolyabb, hát talán műveleti áttörést érhettek el az oroszok, minden esetre jóval erőteljesebben haladnak előre, mint az a korábbi időszakban jellemző volt. Az ukrán hadsereg ugyanakkor bejelentette, hogy Szumi térségében két falut ők is visszatudtak foglalni, de hát az orosz előretörés azért most komolyabbnak tűnik, ahhoz képest, amit az ukrán hadsereg elért. Nem nagyon tűnik úgy ugyanakkor a front mozgása, vagy bármiféle reakció alapján, hogy a pénteki Alaszkában történő Donald Trump Vladimir Putyin találkozó hozhat bármi újdonságot ezen a téren, de hát reméljük, hogy csalatkozik az ember. De mit vár ettől a találkozótól Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Ami a front helyzetet illeti, tényleg látszik egy komoly orosz beékelődés az ukrán védelembe. Sőt, át is törték a védelmet nagyjából egy 11 kilométer mélységben, ami a jelen háborúban egy szokatlan mélység. Nyilván ezt a kiszögellés ez most három oldalról támadható, tehát kérdés, hogy az oroszok ezt meg tudják-e védeni. De ha igen, ez már nem Pokrovszkot veszélyezteti elsősorban, hanem a Kramatorsk-Szlovjanszki erődöt, tehát az ukrán védelemnek a legfontosabb pontjait veszélyezteti, mert nyugatról kerülnének az oroszok az ukránok hátába, és ugye a védelmet alapvetően a keleti támadással szemben építették ki. Ami a pénteki találkozót illeti, nyilván a katonai helyzet az egy meghatározó dolog minden politikai tárgyalásban. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy egy háború elsősorban a katonai fejleményeknek megfelelően dől el. Tehát az erősebb fél, a jobban álló fél diktálja a politikai feltételeket, és valószínűleg Putyin ezt be is fogja jönni Donald Trumphoz, hogy kérem, más ütemben halad előre az orosz hadsereg, az ukrán hadsereg az láthatóan kimerült, egyre kevesebb a tartaléka, tehát ez mindenképpen hatással lesz a találkozóra, de nyilván nem ezen a találkozón oldják meg ezt a háborút. Vannak olyan javaslatok, amelyek Ukrajna számára nagyon nehezen elfogadhatók, ugye ez az, hogy területcsere történhetne az oroszok által Kharkiv megyében, Mikolajiv megyében, nagyon kevés Dnyepropetrovsk megyében elfoglalt területeket adhatná például át az amerikai elképzelés szerint Oroszország cserébe, meg Szumi megyében, amiről volt szó az előbb, cserébe a Donbass maradékáért. Itt alapvetően Donetsk megye nagyjából még 32%-a van ukrán kézen, bár ez az elmúlt napokban csökkent, és nagyon csökkenhet egyébként okos feleségével, tehát ezt a részt adhatnák át. De nagyon nehéz ezt megoldani, hiszen egy ország, egy háborúban álló ország különösen kivonulni saját területéről, cserébe egy ígéretért, hogy majd az oroszok kivonulnak más területekről, ez politikailag és egyébként katonailag is rendkívül nehéz.
A másik dolog, amit időről időre hasonlatként hoznak egyébként egyesek erre a Donald Trump vagy Putyin-féle találkozóra, hogy még 1938-ban a második világháború előestéjén volt egy Chamberlain, illetve Hitler közötti egyeztetés Csehszlovákiáról, és akkor a Szudéta vidék egy részét átadták, sőt jelentős részét Németországnak, csehszlovákok kénytelen kelletlen, de hát ott voltak a megerősített katonai védműveik, amelyek aztán nagyon-nagyon hiányoztak a következő konfliktuskor, amikor simán bevonult Németország Csehszlovákiába. Persze a két dolog nem nagyon összehasonlítható, mindig sántítanak egy kicsit a történelmi párhuzamok, de a keleti Donyecki megerősített ukrán városok esetleges feladása, átadása túl azon, hogy mit szólna a helyi, még ott élő lakosság, védelmi szempontból nem egy nagyon kényes kérdés?
Szerintem ez egy nagyon rossz hasonlat, és ez politikai célzatú egy Trump lejáratására szolgál ez, ezzel tele van tényleg a média. Egészen más a helyzet. Katonailag Oroszország bent van a Donbaszban, Németország nem volt bent a Szudétavidéken, mert egyébként túlnyomó részben németek lakta terület volt, tehát ott sok támogatásra a helyi lakosságtól nem számíthatott volna Csehország. a németeket kényszerrel, ugyanúgy a magyarokat is kényszerrel hódította meg Csehszlovákia, tehát ez nem egy békés terület volt Csehszlovákia számára. Azért itt a Donbaszban is, ezen a részen legalábbis azért van támogatottság az ukrán kormánynak, Zaporizsében, meg Herszonban pedig még több, tehát ebbe sem jó ez a hasonlat, de mondom, a katonai részét kell nézni. Tehát itt én azt gondolom, hogy ez az erőt, két erőt város, Szlavjansz, Kramatorszk, ha ez az orosz felőtörés így halad előre, már ebbe az évben elesik. Nyilván ezt nem látjuk előre, eddig mindig lassabb volt az orosz felőhaladás a vártnál, amit prognosztizálni lehetett, de akkor a jövő év elején. Tehát ilyen értelemben Ukrajnának ez nem hiszem, hogy egy tartható terület, sőt, azt se gondolom, hogy a háború tartható. Tehát az ukrán haderő nem tudja azt az utánpótlást megadni, hogy az ereje szinten maradjon. Az orosz haderő meg erősödik még jelen pillanatban is. Tehát a vesztességei vannak, amikor felülmúlja, van olyan hónap, amikor a vesztessége felülmúlja a bejövő ugye szerződéses katonákat, az oroszok ugye fizetnek a katonáiknak, de egyelőre az oroszok erősödnek. Tehát ez nagyon-nagyon rossz Ukrajna számára, ha ez a háború elhúzódik, mert nem csak a Donbass veszteti el. Mert most a Donbassról van szó, ami minden igaz a Putyin javaslat az, Zaporizsében és Herszonban elfogadnák a jelenlegi vonalat. Csak a Donbassra fókuszál ez a javaslat. Ha ez igaz, akkor nyilván rendkívül nehéz erről lemondani, katonailag persze fájdalmas. Én inkább arra gondoltam, arra, hogy elveszítik az erődvárosokat, hanem hogy hogy fog szólni ehhez a katonasság, különösen a keményen nacionalista alakulatok, hogyha ki kell vonulni. Ugye ők ott vannak, ők ott harcolnak. Tehát itt ez egy nagy probléma Ukrajna számára, hogy egy belső meghasonlást hozhat ez a csapdahelyzet Ukrajnának. Én katonailag nem érzem, hogy védhető a Donbass, mondom, pár hónapnál, fél évnél tovább.
Volt még egy érdekes dolog az elmúlt hetekben, amit talán pont az egyik ön által adott korábbi interjúban hallottam, ami megmondom számomra egy kicsit meglepetés volt, még ezzel az információval nem találkoztam, hogy lehet, hogy Ukrajnának kevés katonája van, vagy kevesebb az utóbbi időszakban, de nem is az az első számú probléma, hanem az úgynevezett dróngyártásban lehet, ahogy fogalmaztok, egy átbillenési pont, amikor már egyszerűen olyan sok drónt gyárt Oroszország. Persze Ukrajna is felfutatta, de hogy az orosz gyártási mennyiség olyan sok lesz, hogy egyszerűen amiatt nem tudja majd védeni bizonyos területeit Ukrajna, még egy esetlegesen magasabb katonaság, magasabb létszámú katonaság mellett sem. Ez tényleg ilyen durván felfejlődhet mondjuk fél éven belül?
Már rossz előny van a drónok tekintetében, tehát ez nem fél éven belül, már most rossz előny van. Az oroszok le voltak maradva 2022-ben az ukránoktól ezen a téren, és egyébként az ukránok ez idáig részben azért tudták nagyon lelassítani az orosz előretörést, sőt nem is részben, talán ez a legfontosabb rész, mert kiváló drónos alakulataik voltak. Csak az oroszok is létrehozták ezt, tehát tanultak a hibáikból, és ugye, ahogy Oroszország eldönt, akkor egy nagyobb volumenű gyártást tud csinálni, mint Ukrajna, vagy akár mint Európa. Ez a szomorú igazság. Persze ők is kínai alkatrészeket használnak, nagyon sokszor a kínai hajtóműveket, csak mi is. Tehát az ukránok is, meg az európaiak is, és most a kínaiak, vannak arra utaló jelek, az oroszoknak a jobb minőségű alkatrészeket szállítják, az ukránoknak meg Európának a rosszabbat. 60-70% a drón iparágnak Kínába települt. Kína egyértelműen kimondta, hogy Oroszországgal van. Tehát én nem látom azt, hogy Ukrajna ebben hogy tudna felülkerekedni, de ez egy pont. Az élőerő hiány szerintem a legfontosabb, nyilván a drónokban is fordul ez a háború, lassan ugye Oroszország egy nagy hajó, lassan kormányozzák abba az irányba, ami azt az ukránok gyorsabban, azzal is ebben tudtak reagálni, de egy idő után a nagyobb méret érvényesül, és ez igaz a dróngyártásra is, meg a drónok felhasználására is.
Mielőtt bármiféle tűzszünet lépne életbe, mert ugye ez nyilván az ukránokon is múlik, nem csak az orosz erőkön, láthatunk-e ön szerint még durvább harcokat? Arra gondolok, hogy mondjuk egy-egy ilyen nagyobb áttörés miatt, ami Kramatorszkot fenyegeti, Szlovjanszkot, vagy adott esetben akár Pokrovszkot is, kénytelen lesz a legrosszabb verziót meglépni az ukrán politikai vezetés, magyarán a teljes mozgósítást?
Hát Ukrajnában teljes mozgósítás van, ott annyi van, hogy 18-25 évig nem hívják még be. tehát a fiatalabb korosztályokat nem hívják be, lehet, hogy ez kénytelen lesz meglépni, és ezzel az a probléma, hogy most kéne a katona a frontra, tehát ebben a pillanatban, tehát augusztus közepére már ott kéne lenni, hogy ezeket a betöréseket elhárítsák, és hogyha be is hívnak, most be is hívják ezt a két évnyi tömeget, tehát nyilván itt viszonylag sok emberről van szó, bár ezek jóval kisebb generációk, tehát kevés a gyerek Ukrajnában is, tehát a 25 évesekből kevesebb van, mint a 35 évesekből, a 35 évesekből kevesebb van, mint a 45 évesekből. Tehát ez már nem akkor a tömeg. De ha ezt meg is tennék, hónapokba kerül a kiképzés. Vagy ha kiképzetlenül vetik be, az ott hal meg a fronton, nagyon gyorsan. Tehát Ukrajnának nincsenek már hónapjai, hogy egy mozgósítással, tehát a fiatal generáció behozásával ezt a veszélyt elhárítsa. Itt a Pokrosz nyilván nehéz jósolni, mert nem látjuk, ugye itt nem látta senki azt se, tehát nem láttam még egy héttel ezelőtt, hogy lesz ez a 12 kilométernyi orosz, 11 kilométernyi orosz áttörés. Nem volt, tehát nem látjuk, hogy mi a helyzet, de Pokrosz nagyon az elesés küszöbén van. Az a legfontosabb, ugye a drónokról beszéltünk az előző kérdésnél, az oroszok drónokkal fogják már a kibe mozgást Pokrovszúval. Ami azt jelenti, hogy drónokkal lehet utánpótolni. Egyébként az ukránok drónokkal utánpótolnak, tehát drón viszi be az élelmet, nagyon sokszor a lőszert, egyebek. Igen, de a sebesültet nem lehet drónnal kivinni. Azt nem viszi ki a drón. Nem hozza be a drón az utánpótlást, tehát amikor élőerő utánpótlásról van szó. Tehát nagyon nehéz helyzetben van Ukrajna, itt jó választások nincsenek, a legjobb választás a sok rossz választás közül a mielőbbi fagyasztás lenne, és erről szólhat talán ez az alaszkai találkozó, majd meglátjuk, hogy mit tudnak Putyinnak ajánlani egyébként, ez is a probléma. Ugye Európa nem akar Putyinnak ajánlani semmit, pedig ő katonailag ő áll előnyben. Donald Trump már eljutott odáig, hogy ez bizony egy nagyon fájdalmas folyamat lesz, amikor ajánlatokat kell tenni az oroszoknak. Nem az lesz, hogy a nyugat diktálja a feltételeket, hanem egy üzletelés lesz, akármilyen szörnyen is hangzik ez a szó, nem csak területről, nem csak a NATO-ról, hanem bizony a szankciókról, orosz pénzekről, nagyon sok mindenről, és nem Európa fogja a feltételeket diktálni, de még Amerika kezébe sincs ott minden kártya.
Erre mondja a szkeptikus énem, hogy jobb, valamit felajánlalak az orosz elnöknek, de amint szerződés aláírásról volt szó, az elmúlt évtizedekre visszamenőleg gyakorlatilag majdnem minden szerződést megszegtek az oroszok, ami katonai jellegű volt, vagy védelmi.
Igen, csak mi a másik opció? Tehát nyilván Oroszországba bízni nem lehet. De mi a másik opció? A háború folytatása az azzal jár, hogyha mondjuk még egy év múlva is folyik ez a háború, még ha kemény szankciókat be is vezetne az USA hatód, India és Kína is elutasította azt, hogy az amerikai fenyegetést, hogyha olajat vesznek, akkor nagyon erős büntetővámok lesznek, India is, Kína is azt mondta, hogy nem. Tehát ha egyáltalán tud, az oroszok még egy évig elketyegnek, így is úgy is. Egy év múlva meg lesz ez az ukrán haderő, még ebben a jelen gyenge helyzetében is. Akkor lehet, hogy már nem a Donbasszról kell tárgyalni, hanem Dnyepróról. Vagy lehet, hogy Herszonról, mert ott is folyik valami orosz erőkészület, Herszon környékén egy átkelés, valószínűleg csak ijesztenek, tehát az ukránokat próbálnak alakotokat elvonni a Donbasszból, de ez se biztos. Tehát a jó választások kora az már nagyon régen véget ért, az 2014-ben véget ért, amikor az oroszok bementek a Krímben, a Donbass szeparatistáit támogatták, akkor véget ért, ezt előtte kellett volna tisztázni az oroszokkal, nem mi diktáljuk a feltételeket, nem a nyugat diktálja a feltételeket nagyon nagy részben, hanem Oroszország fogja diktálni a feltételeket, egész egyszerűen a fronton ők állnak jól.
Mi történik akkor? Nem tudom, hogy létezik-e ilyen verzió, de hogyha tényleg összeveszik egymással Donald Trump és Vladimir Putyin az alaszkai találkozón, és azt nem mondom, hogy nem foglalkozik tovább az amerikai elnök az egész ügyel, de jóval kevésbé vehemensen, mint eddig.
Ugye két verzió van. Az első verzió, hogy több fegyvert ad Ukrajnának. Nyilván ezt is az európaiaknak kell kifizetni, ezt már nem ingyen fogják adni. Itt is az a kérdés, hogy mennyi idő. Tehát, hogy mondjuk több harckocsit szállítana le, Abrams-eket, Bradley-ket, tehát gyalogsági harcjárműveket, mennyi idő, mire ez bevethető, mire kiképzik rá a személyzetet. Megteheti. Az oroszoknak nyilván tud nagyobb árat fizetni Donald Trump, hogyha azt látja, hogy Putyin nem akar megegyezni. nagyon árat fog fizetni Oroszország, de nagyon úgy tűnik, hogy Oroszország kész kifizetni ezt az árat. Másik verzió meg tényleg az, hogy ha azt látja, hogy nincs megegyezés, nincs, akkor jobban visszavonul ebből a háborúból, a háború megoldásából, akkor Európa meg még jobban magára marad. Ezzel is Európa meg még végképp nem tud mit kezdeni az oroszokkal. Tehát az oroszok csak Amerikára figyelnek. Tehát itt jó verzió nincsen. A legjobb verzió az, ha befagyasztják ezt a háborút. Egyébként az Ukrajna számára a legjobb verzió, mert Oroszország nem éri el ezzel az összes célját, ha igaz az, amit Vlagyimir Putyin mondott Vitkovnak, hogy megállnak Herszon és Zaporizsia tekintetében, tehát nem próbálják meg bevenni azokat Herszon városát, Zaporizsia városát, a környező területeket, amik jogilag, ugye nyilván ez egy agresszió, és nemzetközi jogba ütközik, de az orosz alkotmányban akkor is benne van ez a két megye. Tehát szerintem ez nagyon komplex a kép, nagyon nehéz a helyzet, ezt egyébként lehetett már körülbelül egy éve látni, hogy errefele haladnak a dolgok. Minél később lesz a megállapodás Ukrajnából, annál kevesebb marad, én ezt látom.
Demko Attilával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!